ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
7,1%.
Én csokit nem veszek, és vörösbort estére nem veszek már.
A fizetéseink sokáig egyáltalán nem tudták tartani a lépést az Európa rekorder magyar inflációval.
Megveszem, ami kell, felvágott, ilyesmi, kevesebbet is veszek már, de drágán veszem meg sajnos.
Mostanra ez megváltozott. Az árak még mindig emelkednek, de már messze nem olyan ütemben, mint akár egy évvel ezelőtt. A fizetések pedig elég nagyot nőttek az elmúlt hónapokban.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a bruttó átlagbérek egy év alatt 14%-kal nőttek.
Az infláció mérséklődése miatt a reálbér növekedés is jelentős. Februárban 9,9%-kal ért többet a hazavitt fizetés, mint egy évvel korábban.
E heti podcastunkban megpróbáljuk kibogozni, mi okozta ezt a növekedést, és ami még fontosabb, vajon mennyire lesz tartós. Vendégünk Szabó Barna, az Egyensúly Intézet vezető közgazdásza, aki szerdán bemutatott előrejelzésében úgy számolt, idén 7,1%-kal nőhet a közepes fizetések értéke. Ilyesmire jó pár éve nem volt példa, de kissé beárnyékolja a jókedvünket, hogy a régiós szomszédainkhoz képest továbbra is le vagyunk maradva.
Románia már az árszintelt korrigált bérekben is megelőzte Magyarországot. Ez azt jelenti, hogy a fizetésükből többet tudnak vásárolni a románok, mint a magyarok.
A péntek reggel hírlevelében további adatokat és ábrákat találsz a magyar fizetésekről. Ha elolvasnád, iratkozz fel a péntekreggel.hu-n. De mielőtt belekezdenénk, kérlek, ajánld fel adód 1%-át a Partizánnak, hogy tovább készíthessük a péntek reggelhez hasonló műsorainkat. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Ebben a podcastban most főleg a pénztárcánkról, meg a fizetéseinkről fogunk beszélgetni, ami egy nagyon egyszerű témának tűnik elsőre, de valójában egyáltalán nem ez, azért igyekszünk majd nagyon világosak lenni a különböző mutatókkal. Kezdésként arra kérjenek, hogy foglald össze, hogy milyen tendenciákat látunk idén a már nyilvános fizetési statisztikákban.
Legfrissebb elérhető adatok februáriak, tehát ez a legutolsó, amit látunk. Az elemzők által vártnál egy gyorsabb béremelkedést figyelhettünk meg. A bruttó mediánbér februárban 492 000 forint volt. Ez 16,2%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt, tehát ez egy jelentős növekedés. A legtöbb elemzőt pozitívan meglepte.
Ez a bruttó mediánbér, tehát ez a közepes kereset, amiből viszont még lejönnek nyilván az adók és a járulékok. Ebből mennyi marad most ebben a pillanatban? Mi az, ami a nettó közepes keresetnek mondható?
Ez kb. Nettó 330 000. És még azt hadd mondjam el, hogy miért ezt a mediánt mondom. Mi az Egyensúly Intézetnél, amikor a bérekről beszélünk, akkor ezt a medián mutatót preferáljuk az átlaghoz képest, ugye sokan az átlagbérről írnak. De a medián egy jó mutató. A medián azt az értéket mutatja, aminél, hogyha sorban állítod a munkavállalókat, a legalacsonyabbtól a legmagasabb keresetűig, aki pont középen van az a medián. Tehát 50% többet keres, 50% kevesebbet. Tehát így módon ez jobban bemutatja a reprezentatív dolgozót, az vicces, az átlagos dolgozót, és kevésbé is torzítják a kiugró adatok. Például, ha mondjuk van egy céged, ahol 10 dolgoznak, 90 munkások, 200 000-et keresnek, az igazgató keres 2 milliót, akkor az átlagos bér az 400 000 körül van, a medián meg 200 000. Tehát jobban elkapja azt, hogy mi az, amit a legtöbben magukénak éreznek.
Azt mondta az előbb, hogy ez a szintű növekedés, amit láttunk az évelei adatokban, ez meglepte az elemzőket. Mi volt ebben a meglepetés igazán?
A béremelkedéseket az inflációval együtt érdemes nézni. Tehát valójában az az érdekes abban, hogy mennyivel keresek többet, mint tavaly, hogy több dolgot tudok vásárolni belőle, vagy kevesebbet. Azért volt meglepő ez az érték, mert ugyanebben az időszakban az infláció kifejezetten alacsonyra esett, tehát a februári infláció az 3,7% volt, tehát ebből az következik, hogy kb. 12%-kal nőtt a reálbér, tehát az, hogy mennyivel több terméket, szolgáltatást tudnak vásárolni azok, akik a mediánbért kapják.
És ezek szerint az elemzők arra számítottak, hogy ez a 12%, ez ennél alacsonyabb lesz.
Igen.
Mi az, ami mégis feljebb húzta ezt a számot?
Tehát egyrészt van már évek óta egy nagyon feszes munkaerőpiac. Ez azt jelenti, hogy magasabb a munkaerő iránti kereslet, mint amennyi elérhető dolgozó van. Tehát emiatt van a dolgozóknak egy viszonylag erős alkupozíciója, könnyebb úgy alkudni bértárgyalások során, hogyha kevesebb alternatívával van a munkáltatónak, hogy mondjuk pótoljon téged, hogyha felállsz. És emellett pedig a tavalyi év során, 2023-ban, volt egy többé-kevésbé hasonló béremelés, kb. 16%, viszont az infláció tavaly jóval magasabb volt, 20% fölötti infláció volt tavaly ebben az időszakban, ami azt eredményezte, hogy csökkent a bérek vásárló értéke, csökkentek a reálbérek, és ezért a dolgozók már a tavalyi év eleje közepe óta nagyon erősen úgy érezték, hogy egyfajta kompenzáció járna ezért, úgy érezték, hogy a bérük nem tart lépést az árak emelkedésével, igazuk is volt ebben, és ez is az erős alkupozíció ahhoz vezetett, hogy egy ilyen magas béremelés sikerült általánosan kitárgyalni.
Nyilván akár még itt szóba kerülhet a, nem tudom, a pedagógus béremelés, akár a közszféra más területei, ennek mekkora szerepe volt ebben?
Abszolút volt szerepe. Egyrészt van az általad említett pedagógus béremelés, ami legalább ilyen fontos az, hogy volt egy jelentős minimálbéremelés. 15%-kal emelkedett a minimálbér, 10%-kal emelkedett a garantált bérminimum. Ugyan körülbelül 5%-a dolgozik a munkavállalóknak minimálbérért, de ennek van egy erős átgyűrűző hatása. Tehát, hogyha azt látják egy cégnél, hogy a minimálbéresek 15%-os emelést kapnak, akkor ők is elvárnak egy hasonló mértékű emelést, és az előbb említett feszes munkaerőpiac és a jó alkupozíció miatt ez sikerült is, úgy látszik, elég sok helyen érvényesíteni ezt az akaratot, és ezeknek az állami lakkoordinált emeléseknek volt egy erős továbbgyűrűző hatása ebben a gazdasági környezetben.
Igen, egyébként érdekes, csak még egy pillanatra így a várakozásokra visszatérve, hogy tavaly év végén még Nagy Márton miniszter se volt talán ennyire optimista.
Jövőre már a reálbérek emelkedése akár elérheti a 6%-ot is.
Úgy tűnik, hogy még akár a politika felől sem volt annyira egyértelmű, hogy ilyen szintű növekedés lesz idén januárban.
Abszolút, ez mindenkit meglepett. Egyébként azért is volt ilyen meglepő, mert a gazdasági növekedési előrejelzések meg lefelé módosultak. Tehát például ugyanígy Nagy Mártonék 4%-os gazdasági növekedéssel számoltak, reál gazdasági növekedéssel, ezt lefelé módosítják 2,5-re. Tavaly körülbelül 1,5%-kal csökkent éves átlagban a reálbéreknek, a béreknek a vásárló értéke, nyilván csökkentek a medián reálbérek. Idén 12%-os növekedést láttunk mindez ideig.
És úgy számoltok, hogy idén, tehát 2024-ben összességében ez a medián reálbér, tehát a közepes fizetésnek a vásárló értéke, ha jól mondom, ez 7%-kal fog nőni idén 2023-hoz képest. Ezt a 7%-ot, ezt hogy kell érteni? Ez mennyire sok vagy kevés az elmúlt 5-10-15 évvel összevetve?
Az elmúlt években is sok szó volt a béremelkedésről, hogy ezt perspektívába helyezzük. Az elmúlt 10 évnek az átlagos reál béremelkedése az évi 4,5%. Tehát voltak jobb évek, rosszabb évek, ugye volt a tavalyi csökkenés, amiről már beszéltünk, 1,5% körül csökkentek a medián reálbérek. Voltak ehhez képest kifejezetten jó évek, 2017 és 2019 között volt, hogy 10%-kal is növekedtek a medián reálbérek, az átlag az 4,5. Tehát ha ilyen szempontból nézzük, akkor ez egy kifejezetten jó szám. Voltak már ennél erősebb évek, de ez kimondottan átlagon felüli vásárlóerő növekedést várunk az idei évre.
És a 2017-19-es időszakot megelőzően azelőtt volt ehhez hasonló?
Nem igazán. Tehát mindenkinek úgy él ez a periódus a fejében, talán mint egy olyan időszak, amikor érezhetően könnyebb lett talán a megélhetés, talán majdnem mindenkinek. Azért is emlékszünk erre így, mert ezek tényleg nagyon jó évek voltak. A megelőző években azért inkább 2-3-4%-kal emelkedett évente a reálbér, és egyébként az is egy jó értéknek volt mondható.
Mondhatjuk, hogy ez a növekedés, akkor azt jelzi, hogy visszatérünk ehhez a 2020 előtti nagyon pozitív, nagyon felfelé ívelő időszakba a bérek tekintetében, vagy ez inkább valamilyen átmeneti állapot?
Mi az Egyensúly Intézetnél úgy látjuk, hogy ez inkább egy egyszeri korrekció. Ez hosszú távon kétséges, hogy így marad-e. Elsősorban azért, mert a közgazdászok azt tartják, hogy a reálbéreknek a növekedése az hosszú távon azért a termelékenység növekedésétől függ. Tehát, hogy attól függ igazából, hogy mennyivel tudnak többet keresni a dolgozók, hogy mennyivel tudnak többet termelni. És azt látjuk, hogy ez az elmúlt 10 évbeli 4,5% is magasabb volt, mint a termelékenység növekedése. A termelékenység ugyanebben az 10 évben 1,5-2%-kal növekedett, jó években volt 3 is, de azért inkább 2 alatt, és nehezen látszik, hogy mitől lenne sokkal dinamikusabb a következő években a termelékenység. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ehhez a 2%-hoz közel fog alakulni előre tekintve a reálbér növekedése is.
Akkor jó eséllyel jövő év elején nem számíthatnak annyian olyan szintű béremelésekre, mint amit idén még a nagy inflációs hullám után sikerült elérni, kiharcolni, kinek hogy.
Így van, a gazdasági előrejelzésünk szerint jövőre egy ennél alacsonyabb, valószínűleg 5%-os béremelkedésre lehet számítani. Nehezen tudják igazdálkodni a vállalatok ezt a növelést. Csökken is egyébként a munkaerőpiacnak a feszessége. Azt látjuk, hogy kevesebb az üres álláshely, valamennyivel növekszik a munkanélküliség is. Mi arra számítunk, hogy ugyan lesz egy konjunktúra, de azért azt, hogy a reálbérek hosszú távon a termékenységekhez vannak kötve, az nehezen lehet hosszú távon áthágni.
És mit tudunk arról egyébként, hogy ez a mostani növekedés, amit ezekben a hónapokban, meg ebben az évben látunk, ez kiket érint jobban és kiket kevésbé?
Az elején említettem a medián és az átlag különbségét. És azt látjuk az évelei adatokból, hogy a medián bér növekedés az 16% volt, magasabb volt, mint az átlag béremelkedés, az 14%. Ez a statisztikai bűvészkedés az azt takarja valójában, hogy akkor állhat elő ilyen helyzet, amikor a medián növekedés magasabb, mint az átlag, amikor inkább a jövedelemelosztásnak az alsóbb részén helyezkedő bérek növekednek jobban. Tehát ezt tudjuk egyszer, és egyébként, ha pedig területileg nézzük a fizetéseknek az eloszlását, akkor azt látjuk, hogy Budapesten, ahol egyébként a legmagasabb a fizetések, és Pest a Közép-Magyarországi régióban, itt alacsonyabbak voltak alacsonyabb volt a béreknek a növekedése, olyan 12% körüli, és egyébként a keleti-déli megyékben volt inkább magasabb az átlagosnál a bérek emelkedése, tehát az alacsony fizetésekkel jellemezhető régiókban, megyékben.
Az elmúlt napokban azért is kerültek sokszor szóba fizetések, nem csak azért, mert ezt a meglepően jó statisztikát hozta ki a KSH az évelejére, hanem azért is, mert kiderült, hogy tavaly már vásárlóerőt tekintve magasabbak voltak a romániai bérek, mint a magyarországi bérek, és ilyen még soha nem fordult elő korábban, ha jól tudom, az Eurostat adatbázisában. Szóval ez nyilván sokan felkapták erre a fejüket.
Romániában az elmúlt években nagyobb arányban emelkedtek a fizetések, így tavaly már fordulat történt. Így ott a fogyasztás is magasabb, mint Magyarországon. Részben ennek köszönhetően az ottani gazdaság gyorsabban nő, és elemzők szerint már versenyképesebb a magyarnál.
Általában véve mit lehet elmondani arról, hogy milyenek a magyar bérek a régiós országokhoz, Romániához és a többi szomszédunkhoz képest?
Ez összetett probléma azért, mert egyrészt nehéz eldönteni, hogy mit nézzünk. Tehát van adat például a bruttó fizetésekre, de ugye minden országban más az adózási rendszer, tehát az, hogy ebből konkrétan mennyit kapnak készhez a munkavállalók, az nem egyértelmű. Éppen ezért, mert különbözőek az adózási rendszerek, nehéz kiválasztani azt, hogy mi az a nettó, amit össze tudunk hasonlítani. De én most egy olyan statisztikát hoztam, ami minden országban két keresős, két gyermekes családokat hasonlít össze, akik átlagos fizetést kapnak, és az ő nettójukat. És hogyha ezt euróban nézzük, akkor itt az látszik, hogy Magyarország valahol a régiónak a középmezőnyében van. Tehát Magyarországon 2023-ban az éves fizetése egy ilyen családnak az 27.000 euró volt körülbelül. Ez alacsonyabb, mint mondjuk Lengyelországban, ahol 32.000 euró, vagy Szlovákiában, ahol 30.000, de magasabb, mint Romániában, ahol körülbelül 23.500 euró, ugyanennek a családnak az éves keresete, Bulgáriában pedig még ennél is alacsonyabb, 20.000 euró. Na de itt még nem áll meg a történet, mert nem csak az a fontos, hogy euróban mennyi a nettó, mert igaz, hogy sok olyan termék és szolgáltatás van, amiért ugyanannyit fizetünk, például, hogyha autót akarunk vásárolni, vagy el akarunk menni nyaralni, de sok olyan szolgáltatás, elsősorban a termékek is vannak, amiknek az árai országok között változnak. És igazából azt akarjuk megnézni, hogy milyen életszínvonalon élnek ezekben a régiós országokban a munkavállalók, és ezt összehasonlítani a magyarokkal. Most erre használják a statisztikusok a vásárló a paritást, ami megpróbálja kiszűrni az árszínvonalbeli különbségeket, és ez az a mutató, amiről nagyon sok szó volt a sajtóban. És itt mondtam, hogy euróban kifejezve a magyar bérek alacsonyabbak a lengyeleknél, a szlovákoknál, magasabbak a bulgároknál, a románoknál. Az Eurostat szerint, hogyha ezt kiigazítjuk az árszínvonalakkal, akkor változik a kép, akkor azt látjuk, hogy és most, mivel a vásárlóra paritásnak nincs mértékegység, ez az EU-s átlaghoz képest fogom mondani. Magyarországon tavaly két szülős, két gyerekes átlagos fizetéseket kereső házaspár az EU-s életszínvonalnak a 66%-án volt. Most ehhez képest Csehország 72, Lengyelország 74, és Szlovákia 59. Tehát a visegrádi országokban középmezőnyben állunk. És itt volt az, hogy Románia tavaly elhúzott 67%-kal, tehát 1%-ponttal az Eurostatnak ezen a mutatója szerint a román fizetések jobb életszínvonalat tudnak biztosítani. Azért azt hozzátenném, hogy ebben a módszertanban azért vannak bizonytalanságok, tehát nehéz valójában összehasonlítani az életszínvonalakat. Az 1%-os különbség az azért nem valami jelentős, de azért a trendeket látjuk, tehát hogy a 10 éve még nem Romániával hasonlítottuk össze magunkat, ma pedig igen, szóval ezekből azért lehet következtetéseket levonni.
Igen, és nagyon valahogy feszítő ez az ellentmondás, hogy egyszerre arról beszélünk, hogy így, ahogy te is mondtad az előbb, a 2017-19 közötti időszak, az egy ilyen sosem látott felívelés volt például a fizetésekben is Magyarországon, idén is óriási növekedés volt, ha csak az összegszerűen nézzük akkor is, ha a reál béreket akkor is, és hogy közben mégis azt látjuk, hogy a szomszédainktól le vagyunk maradva, adott esetben olyan országtól is, amitől korábban még nem voltunk nem maradva. Ez miért van, és mit lehetne ezzel csinálni?
Ez az időszak a többi közép-európai országnak is nagyon sikeres periódus volt, tehát hajlamosak vagyunk kicsit talán befelé fordulni, de az igazság, hogy ez egy közép-európai sikersztori volt az elmúlt 10 év, és ha együtt nézzük ezt a kb. 10 országot itt a környéken, akkor azért valahol a középmezőnyben, középmezőny alatt voltunk. Például Románia kifejezetten sikeres volt ebben a 10 évben, és kimondottan egyébként a fogyasztás és a bérek tudtak nagyon sokat emelkedni. Szerintem nincs valójában egy egységes, koherens magyarázat a közgazdászoknak arra, hogy mi is történt, és miért. De ez tény, hogy a sikeres magyar évek valóban sikeresek voltak, de nem ugrottunk szintet, nem ugrottunk az élre.
Akkor mi kellene a szintlépéshez? Tehát, hogyha mondjuk maradva a béreknél és tabra, és ebből indulunk ki, mondjuk azt szeretnénk, hogy a régiós országokhoz képest legalábbis ne romoljon a pozíciónk, és ha a bérek alapján ítéljük meg az életszínvonalunkat, akkor ez legyen minél magasabb és magasabb, akkor hogyan lehetne szintlépést elérni, hiszen közben arról beszélsz, hogy a következő 1-2 évben azért már várhatóan nem lesz akkora növekedés a bérekben, mint amit most láttunk, akkor hogyan lehetne kikerülni ebből a csapdából?
Így van, említettem, hogy a reálbérek növekedése hosszú távon a termelékenységgel, a hatékonysággal függ össze. És itt egyébként észre lehet venni egy modellbeli különbséget mondjuk Magyarország és a környékbeli ország között. Magyarországon az elmúlt 10-15 évnek a növekedése az extenzív növekedés volt, tehát ez azt jelenti, hogy úgy növekedtünk igazából, hogy mindig egyre több és több ember dolgozott. Azonban az, hogy ezek az emberek milyen hatékonyan dolgoznak, tehát a munkaerő termelékenysége, az viszonylag visszafogottan nőtt. Tehát szinte a teljes növekedés abból fakadt, hogy többen és többen dolgoznak.
A legfontosabbat, a munkahelyeket sikerült megvédeni. Sőt, azt látjuk, hogy még soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint éppen most. A 2010-ben tett legnagyobb vállalásunk fölött az 1 millió új munkahely megteremtésén túl vagyunk. Persze itt is a B-középnek van igaza, még, ennyi nem elég.
És ehhez képest mondjuk a Lengyelország vagy Romániában sokkal jelentősebb termelékenység növekedést láttunk, tehát a ő GDP növekedésüknek a jóval nagyobb része fakadt abból, hogy egyszerűen hatékonyabban szervezték meg a munkát, magasabb hozzáadott értékű szektorokban bővültek, vagy egyszerűen csak többet ruháztak be innovációba és kutatásfejlesztésbe. Tehát ez lehetne egy olyan irány, ami magával tudná húzni a béreket is, és további bővülést tenni lehetővé. És egyébként még meg kell említenem, hogy a tavalyi relatív pozícióvesztésünk Romániához képest azért az nagyban az elszálló árszínvonal számlájára is írható. Tehát azért csökkent vásárlóparitáson, vagyis életszínvonalban a magyar relatív pozíció, mert itt volt egy kiugróan magas áremelkedés, kiugróan magas infláció, még egyébként a környező országban jóval kevésbé vesztette a vásárlóértéket a pénz.
15 éve nem mért ekkora drágulást a KSH, februárban 8,3%-ra gyorsult az infláció. Csúcson az infláció 9,5%-kal emelkedtek az árak áprilisban az egy évvel korábbihoz képest. 21 éve nem volt ilyen magas.
Minden várakozást felülmúlt és 22 éves rekordot döntött, 25 éve nem látott szintre, 11,7%-ra gyorsult az éves infláció júniusban a KSH friss jelentése szerint.
Magyarországon drágultak a legjobban az élelmiszerek az Unióban. Január óta 21%-kal nőtt az áruk.
Várakozásokon felül 22,5%-ra gyorsult az infláció novemberben. Ez várhatóan a legmagasabb az Unióban. 26 éve nem mért ekkora pénzromlást a KSH.
Mindazt, amit a hatékonyságról és a jobb szervezésről és a magasabb hozzáadott értékről beszélsz, ezek gondolom mind olyan dolgok, amikben ugye nem lehet egyik évről a másikra eredményt elérni, hanem valami hosszú távú stratégiát igényel. Látsz most olyan jeleket a gazdaságpolitikában, amik ebbe az irányba mutatnának? Hát, hogy ilyen szempontból szerinted hogyan állunk most ebben a kérdésben?
Én azt látom, hogy általánosságban a magyar gazdaságpolitikai közbeszédben, gondolkodásban nagyon kevés szó van arról, hogy hogyan lehetne ebbe az irányba tovább lépni. Tehát úgy látom, hogy volt egy gazdaságpolitikai modellünk, ami relatíve sikeres volt, növeljük a foglalkoztatást, dolgoznak minél többen, termeljenek minél többen. És azt látom, hogy hiába tudja többé-kevésbé mindenki, hogy ebben a modellben már nincs annyi, mint régen volt. Ha drasztikusan akarok fogalmazni, akkor mondhatnám azt, hogy elmentünk a falig. De szerintem ehhez képest bántóan kevés intellektuális munka van azzal kapcsolatban, hogy hogy lehetne a termelékenységen javítani, ami szerintem a mai magyar gazdaságnak az egyik top problémája, hanem a top problémája.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán hírháttérszolgáltatásának e-heti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben még többet megtudhatsz a témáról. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Komócsi András és Laki Gergely. Zene és hang, Irsik Bence. Bejátszók, Bátori Benyámin. Grafika, Gondel András. Videó, Szongoró Laura. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgasd. Minden péntek reggel.
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.